Kedves hallgatóim, amikor 1914. augusztus 20-án meghalt 10. Pius pápa, már folyt az első világháború, hiszen néhány héttel korábban megtörtént a szembenálló felek közötti kölcsönös hadüzenetváltás, a hónap végére befejeződött a szembenálló hadseregek felvonulása, és megindultak a hadműveletek. Ilyen körülmények között nem pusztán súlyos lelki teher nehezedett a bíborosokra, de még az is kérdéses volt, hogy sikerül-e a kollégium valamennyi tagjának eljutni a Rómába. A konklávének a szabadságát a magát ekkor még semlegesnek deklaráló orosz királyság biztosította. A hadviselő felek pedig az előzetes félelmekkel ellentétben lehetővé tették a kardinálisok elutazását az örökvárosba. Így a választásra jogosult 65-ből 60 bíboros bevonulhatott augusztus 31-én a Sixtusi kápolnába, hogy megválassza 10. Pius utódát. A választás az elhalt pápa által életbe léptetett új szigorú szabályok szerint ment végbe, kizárva a külvilág befolyását és a körülmények drámai alakulása miatti aggodalmakat. A választási folyamat 3 nap után vezetett eredményre, amikor is Bologna bíboros érseke elnyerte a megválasztásához szükséges szavazattöbbséget, és a 15. Benedek nevet választotta magának, ezzel is tisztelegve korábbi példaképe, az ugyancsak Bologna érsekéből lett 14. Benedek pápa emléke előtt. Az új szentatya, eredeti nevén Gioacchino Paolo Battista della Chiesa őrgróf, arisztokrata család gyermekeként 1854-ben született a Genova közelében fekvő Pelgyiben. Érettségi után a Genovai Egyetemen jogot, a helyi szemináriumban külső hallgatóként filozófiát tanult. Miután 1875-ben végleg elkötelezte magát a papi hivatás mellett, Rómába ment, ahol a Capranica kollégium növendékeként tanult teológiát, közben pedig a neves jezsuita bíboros Frazelin bölcseleti előadásait látogatta. Miután 1878-ban pappá szentelték, a pápai diplomata képzőnek számító Accademia dei Nobili növendékei sorába lépett. 4 itt töltött esztendőt követően 1882-ben nyert felvételt a kúria apparátusába a rendkívüli egyházi ügyek kongregációjának munkatársaként. Hosszabb idő diplomáciai küldetésben töltött a madridi nunciatúra titkáraként, amikor pedig ottani főnöke Rampolla bíboros vatikáni államtitkári kinevezést nyert 1901-ben, Della Chiesa helyettes államtitkári tisztségre emelkedett. A diplomáciai és hivatali szolgálat mellett ezekben az évtizedekben lelkipásztori munkára is jutott ideje. Rendszeresen misézett, prédikált és gyóntatott a San Eustachio templomban, több római egyházi intézményben pedig folyamatosan tartott konferenciabeszédeket. Helyzetében az hozott változást, amikor 10. Pius pápa 1907-ben Bologna érsekévé nevezte ki. Ebben a minőségében lelkiismeretes főpapnak és gondos pásztornak bizonyult. Rendszeresen vizitálta főegyház megyéjét, gyakran hívta össze az esperesi tanácsot, egyháztartománya püspökeit pedig 2 alkalommal is szinódusra gyűjtötte össze. A Bologna érsekének hagyományosan kiáró bíbor csak 1914 tavaszán nyert el, alig fél esztendővel azelőtt, hogy bíboros társai 10. Pius utódaként őt emelték Péter székébe. Trónra lépésekor 15. Benedeknek 2 igen komoly kihívással kellett szembenézni. Az egyik a pusztító, a lelkeket is megmételjező népeket egymás ellen fordító világháború volt, a másik pedig a modernista válság és az azzal való leszámolást követő belső, a teológiát, de az egyházi életet is érintő meghasonlás. Mindez már első programadó Ad Beatissimi Apostolorum Principis kezdetű körlevelében is megfogalmazást nyert, amelyet az új pápa alig 2 hónappal megválasztását követően adott közre. A dokumentum első felében a Szentatya mélységes megrendülésének ad hangot afelett, hogy, idézem, a háború elborzasztó kísértete uralkodik mindenhol, nincs határa a rombolás, nincs határa gyilkolás előtt, a földet naponta vér árasztja el, és holtak, sebesültek borítják. Ilyen körülmények között nézete szerint ki kell mondani, hogy az emberiség legfőbb értéke és érdeke a béke, az ellenségeskedés fő oka pedig a szeretet hiánya a modern világban. De mik is a háború fő előidéző okai részletesebben? 15. Benedek 4 okot sorol fel, amelyek együttesen vezetnek oda, hogy országok, nemzetek fordulnak egymás ellen, ezen okok közös forrása pedig az evangéliumnak, a keresztény értékeknek való hátatfordítás. Az első ok a szeretet hiánya, a krisztusi szeretet parancstól való elfordulás. A második a tekintélytől és vele a hagyománytól való elfordulás. A harmadik az egyes társadalmi rétegek, csoportok közötti viszonyok igazságtalansága, végül pedig az, hogy a lelki erkölcsi értékek helyett az anyagi javak és azok birtoklása került egyének és közösségek törekvéseinek középpontjába. Ennek a súlyos helyzetnek a megszüntetésére pedig nincs más mód és eszköz, mint a keresztény hit alapelveihez való visszatérés, hiszen abból testvéri szeretet, a hagyományhoz és rendhez való visszatérés, a társadalmi igazságosság helyreállítása és megbecsülése, végső soron pedig a lelki javaknak az anyagiak elé helyezése következik. A pápa nézete szerint a közelmúlt és a jelen azt bizonyítja, hogy ezeknek a céloknak az elérésére nem alkalmas eszköz sem a liberalizmus, sem a szocialisták eszmerendszere, hanem csupán az a bölcsesség, filozófia, amelyet Jézus fogalmazott meg a hegyi beszédben. Nem arról van szó, hogy meg lehetne és kellene szüntetni az egyes osztályok, társadalmi csoportok közötti különbségeket, de arról igen, hogy a gazdagabbak megértő türelemmel forduljanak a szegényebbek felé, megadva nekik is mindazt, ami a természetjog és az evangélium elvek szerint minden embert megillet. Ami pedig az anyagiakat, a gazdagságot illeti, nem arról van szó, hogy a javak és az azokban való gyarapodás ne volna az emberek jogos célja, ám azzal a megszorítással, hogy az élet célja az emberek tényleges boldogsága nem ezekben a szükséges ám mulandó értékekben, hanem a természet feletti igazságok fel- és elismerésében van. A körlevél második részében az egyház belső ügyeiről fejti ki a maga véleményét a Szentatya, a köteles tisztelet szavaival emlékezve meg elődjéről, egyben azonban el is határolódva a 11. Pius által képviselt irányvonal folytatásától. Ebben a szellemben állást foglal a modernista nézetek elmarasztalása mellett, egyben azonban az ügy végleges lezárását helyezi kilátásba. Óva int az új dolgok óvatlan és minden áron való hajszolásától, a kordivatoknak való engedelmeskedéstől, egyben azonban attól is, hogy az egyház életét vagy a teológiai tudományokat meddő viták, vádaskodások keserítsék tovább. Az a kívánatos, hogy viták helyett egymás türelmes meghallgatása uralkodjon az egyház életében, egyszerre valósuljon meg a vélemények szabad megfogalmazásának joga és a közös hit sértetlen megőrzésének érdeke. Ebben a szellemben került sorra arra, hogy 15. Benedek szép csendben eltávolított a környezetéből azokat az antimodernista fanatikusokat, akik mindenhol és mindenkiben eretneket szimatoltak, és véget vetett a megfigyelések, feljelentések előre idején nagyon is elbúrjánzott gyakorlatának, hogy azok helyét az építői szabad viták és véleménynyilvánítások világa vehesse át, természetesen a tanító hivatal ellenőrzésével és az általa megszabott keretek között. A körlevél végén kifejezve azt az óhaját is, hogy a Szentszék világi hatalmának visszaállítására éppen a kiengesztelődés szolgálata érdekében van szükség, 15. Benedek ismét a béke megteremtésének témájához tért vissza, kimondva azt az elvet, hogy béke, megbékélés nélkül nincs haladás, haladás nélkül pedig sem a világ, sem az egyházjava nem szolgálható. Bár uralkodásának esztendeit leginkább a béke ügyében való fáradozás, a háború utáni humanitárius feladatok töltötték ki, a Szent Atya nem hanyagolta az egyház belső ügyeivel összefüggő teendők intézését sem. Így, bár az előkészítő munkálatok még 10. Pius idejében zajlottak, de ő hirdette ki 1917-ben az új kánonjogi kódexet, majd pedig külön bizottságot létesített a törvénykönyv hiteles értelmezésének feladatára. Ugyancsak új intézményként ő hívta életre a szemináriumok és egyetemek kongregációját, amelynek feladata a papképzés színvonalának biztosítása, a modernista tévedések kiszűrése mellett a kutatás szabadságának garantálása volt. Ami a teológiában képviselendő véleményeket illeti, úgy nyilatkozott, hogy a neoskolasztikus rendszer és Szent Tamás követése kívánatos, de nem mereven kötelező, az egyes tudósoknak és iskoláknak jogukban áll a keresztény hagyomány, sőt a modern gondolkodás értékeiből is bőségesen, ám körültekintően meríteniük. Bár a szociális és társadalmi kérdésekről 15. Benedek külön körlevelet nem adott közre, megnyilatkozásaiban 13. Leó szellemét idézve foglalt állást a dolgozóosztályok jogai védelmében, a gyakorlatban pedig támogatta a katolikus egyesületek, érdekvédelmi mozgalmak, szakszervezetek működését. Az ő idejében változott Róma álláspontja a keresztények politizálása kérdésében is. A Szent Atya különösen Olaszországban szorgalmazta a katolikusokat tömörítő, de a hierarchiától független keresztény szellemiségű olasz néppárt egyre nagyobb szerepvállalását, a gyakorlatban pedig megszüntette azokat a szankciókat, amelyek az olasz katolikusokat eltiltották a parlamenti demokrácia gyakorlásától. Különösen is szívügye volt a pápának a missziók működésének biztosítása. Ezen a területen azt igyekezett elérni, hogy a hittérítés független maradjon a politikától, és ne váljon a gyarmati terjeszkedés puszta eszközévé, egyben pedig szorgalmazta, hogy az európai misszionáriusok mellett jusson egyre nagyobb szerep a benszülött papságnak a helyi egyház életének irányításában, melynek biztosítására a Propaganda Fide által irányított regionális szemináriumok létesítése kínálkozott alkalmas eszköznek. Ugyancsak kiemelt témának tekintette a pápa keresztény egység szorgalmazását és szolgálatát. Ennek érdekében kiterjeszte az egységért mondott ima nyolcadok gyakorlatát, életre hívta a keleti egyházak kongregációját, megalapította Rómában a pápai keleti intézetet. Különös figyelemmel fordult az üldözött örmény egyház felé, uralkodása utolsó éveitől pedig állandóbbá váltak a katolikus anglikán közeledés ügyét szolgáló Malinéi konferenciák, Maliné belga városban tartott kétoldalú megbeszélések. 15. Benedek lelkipásztori működéséhez tartozik, hogy egyházdoktorrá emelte Szír Szent Efrémet, szenté avatta Alakok Margit Máriát és Jean d'Arcot, megünnepelte Szent Domonkos és Szent Bonifác halálának kerekévfordulóját, sőt megemlékezett a nagy itáliai költő Dante halálának 600. évfordulójáról is. Kedves hallgatóim, mai időnk lejárt, legközelebb 15. Benedek békeszolgálatának áttekintésével folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Hírpercek.
Május 15-én a Római Magyar Akadémián Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma vallásturisztikai